Sok szeretettel köszöntöm a Fülke nézőit és hallgatóit, én Nagy Iván László vagyok, az elmúlt hetekben pedig a Budapest 2024 minisorozatban a főpolgármester jelöltek voltak a vendégeim, akikkel arra voltam kíváncsi, mennyire tartják megvalósíthatónak az ambícióikat, illetve az adások első 15 percében ugyanazt az 5 kérdést tettem fel nekik, hogy ameddig nincsen tényleges vitánk, addig is legyen valamilyen virtuális összehasonlítási alapunk. Karácsony Gergely és Vitézi Dávid itt volt a stúdióban, azonban hiába rengeteg e-mailezés és telefonálgatás, Szentkirályi Alexandernak nem fér bele a naptárjába ez az interjú. Úgyhogy ma azt fogjuk megnézni, Vitézi Dávid és Karácsony Gergely válaszai hogyan viszonyulnak egymáshoz ugyanazokban a kérdésekben. Első kérdésem, mi lenne az a három konkrét dolog, vagy folyamat, amit elindítana új ciklusa első 100 napjában?
Ugye ez a kérdés jobban áll egy ellenzéki jelöltnek, mármint olyannak, aki kihívóként érkezik. Ugye én azt tudom ígérni, hogy folytatom a munkámat, tehát vasárnap után jön a hétfő. Tulajdonképpen elkezdjük lehívni azt a 300 milliárd forintos európai uniós forrást, amit az elmúlt időszakban hát kiküzdöttünk a bizottságnál meg a kormánynál. Ezek nagyon konkrét operatív programok, tehát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy minden, amit ígérek, az nagyon konkrét, hiszen már elfogadott operatív programokban van is finanszírozása, ami a főváros pénzügyi helyzetét ismerve azért ez egy alapvető kérdés. De mégse hagyjam ezt a kérdést válasz nélkül, akkor elmondom, mi az a három dolog, ami már a választás után fog elindulni, de nyilvánvaló, hogy már a szükséges előkészítések után vagyunk. De hát nem, mivel nap mint nap dolgozunk a városért, nem minden a politikai naptár szerint alakul. Az egyik dolog az, hogy a pesti alsó rakpart zöldítése az egy nagyon fontos célunk, és a következő ciklusnak egy nagy beruházása lesz. Ennek vannak olyan elemei, amelyeket már idén-nyáron elkezdünk, amelyek nem befolyásolják a későbbi terveinket. Tehát tulajdonképpen az első dolog, amit már nyáron átifognak a budapestiek, hogy túl azon, hogy lesz megint egy szabad rakpart, elkezdjük a rakpart zöldítését. És hogy mondjak ilyen nagyon konkrét és egyébként fontos dolgokat, hogy nem csak szóval városüzemeltetéssel kapcsolatos adósságokat is próbáljuk törleszteni. Itt vagyunk ugye Óbudán, a Flórián felüljáró, az Budapest ma a legrosszabb állapotban lévő felüljáró, amit hosszú távon is szükséges a közlekedéshez. Ennek a felújítása indul el szintén nyáron, ennek a előkészítése már zajlik. És mondok egy harmadikat, ami szintén egy hosszú előkészítő munka után fog elindulni, hogy elindítjuk az első panelfelújítási pilot programunkat. Sajnos a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy azok a pénzek, amelyeket az Európai Unió az energiahatékonyság növelésére szán, ami szerintem az egyik legfontosabb nemzeti célként, hogy legyen, ezeket eltérítse Budapestről, és jelenleg családi házak felújításához adnak ki európai uniós forrásokat, viszont Budapesten rengeteg felújítandó panel és társasház is van. Ennek az intézményét hozzuk létre a beszélgetésünk napján, a fővárosi beszélgetésünk nyilvánosságnak kerülésének napján, a fővárosi közgyűlés elindítja a klímaügynökséget, és ennek a klímaügynökségnek lesznek pilot programjai, ahol elkezdünk panelházok felújítását. Ez is nagyjából nyáron ősszel fog elindulni.
Először is talán a BKK rendészet létrehozásával kezdeném. Napról napra egyre több visszajelzést kapok, mióta ezt a javaslatot megtettem, hogy a budapesti közösségi közlekedésen, különösen a külsőbb pesti kerületek vonalain, de nem csak ott, különösen a villamos hálózaton, különösen az éjszakai buszokon, de nem csak ott, rendszeresek az olyan típusú problémák, ahol utasok azt tapasztalják, hogy szervezetten kéregető, vagy más utasokat zaklató, vagy akár nőket fogdosó elemek jelennek meg a buszon, vagy a villamoson, vagy a híveken akár. Rendszeresen fordulnak elő olyan esetek, hogy az ember nem tudja, hogy éppen milyen testnedvbe ül bele az ülésbe, mert a legalapvetőbb higiéniai szabályokat, utazási feltételeket sem tartatják be. A BKK-nak vannak utazási feltételei, ezek nem újak, nem változtak. Aki ezeknek nem felel meg, aki a legalapvetőbb együttélési szabályokat a közösségi közlekedésben nem tartja be, szerintem ott fel kell lépni és érvényesíteni kell ezeket az utazási szabályokat. Én ezért tettem arra a javaslatot, hogy hozzunk létre egy BKK rendészetet. Karácsony Gergelytől elég sok kritikát kaptam ezért. Ugye azt a mondatomat pécézte ki, hogy a tömegközlekedés nem hajléktalan szálló. Én azt gondolom, hogy igenis, segíteni kell mindenkinek, aki segítségre szorul, akinek fürdési lehetőséget, ételt, fedelet kell a feje fölé biztosítani, azt a szociális ellátórendszerben meg kell oldanunk, de az nem segítségnyújtás, hogy szemet hunyunk a problémák fölött, és hagyjuk, hogy a közösségi közlekedésen harapozzanak el ezek a mostani viszonyok. Tehát én a BKK rendészet létrehozását az első fővárosi közgyűlésre be fogom terjeszteni. Kettes pont, nagyon fontosnak tartom azt, hogy elindítsuk a közösségi közlekedés járműpark megújításának következő ütemét. Utoljára, bár főpolgármester úr gyakran elmondja, hogy nála több villamost és trollit nem vett senki, ez nem igaz. Ebben a ciklusban nem vettek semmit. A legutóbbi nagy villamos és trollibusz tenderek Budapesten 10 évvel ezelőtt történtek, 2014-ben írtam alá az erre vonatkozó szerződéseket, ezek most már kifutnak, érkezett sok új villamos és trolli, de ezt folytatni kell. Tehát egy legalább 100 darabos új alacsonypadlós villamosokra kirándó tender mindenképpen a legelső intézkedések között szerepel. És végül, amit még megemlítenék, az, hogy szeretnék szakítani azzal a gyakorlattal, hogy pártpolitikusokkal van teletömve mindegyik fővárosi cég irányító testülete. Ugye most ez közismert, hogy Draskovics Tibor, Gyurcsány Ferenc volt pénzügyminisztere, ül a BKK igazgatóságának az élén, vagy Gályé Zoltána volt kormányszóvivő, ül a vagyonkezelőbe, de ez nem volt másképp Tarlós István idején sem, amikor mondjuk Papcsák Ferenc volt fideszes országgyűlési képviselő, vezette a BKK felügyelőbizottságát, vagy éppen Szentkirály Alexandra ült a Budapest közútban. Én szerintem nem pártpolitikusoknak kell a fővárosi cégek irányítását végezni, hanem szakembereknek. A főpolgármesternek van arra törvény adta joga, hogy személyi döntésekre javaslatot tegyen, én ezzel élve szakembereket szeretnék delegálni mindegyik fővárosi közszolgáltató cég irányító testületébe a pártemberek helyett.
Következő 5 évben, akárhogy is alakulnak a dolgok, elég nagy változások előtt áll Budapest. Hogyan tervezi garantálni azt, hogy a városlakóknak közvetlen és konkrét beleszólása legyen a városigazgatásba?
Először is hagyj kezdjem onnan, hogy a részvételiségről nem elég beszélni, hanem csinálni is kell. Ugye ebben a ciklusban talán az ezt érintő legszimbolikusabb ügy az volt, amikor egy jelentős BKK járatritkítási csomagot vezettek be az idei év elején, ami nyilvánosságra került, nem a BKK által, hanem kiszivárgott, a menetrendek módosítása előtt néhány nappal szivárgott ki, és aztán amikor menteni próbálták a helyzetet, akkor valójában rontottak rajta, hiszen a BKK vezérigazgatója azt mondta egy sajtóháttérbeszélgetésen, hogy a pulykákat sem kérdezik meg hálaadás előtt arról, hogy levágják-e őket. Na most, aki így áll a saját utasaihoz, az részvételiségről nehezen tud beszélni, tehát szerintem a mai helyzetnél csak jobb lehet, ahogy ma a Városháza működik, de nyilván nem az az ambíció, hogy pusztán jobb legyen, hanem hogy ténylegesen bevonjuk az utasokat és a városlakókat a legkülönbözőbb döntésekbe. Az is mondtam hirtelen utasokat, mert egyébként a BKK-nál azt a rendszert, hogy az összes nagyobb hálózati változás előtt kikérik az utasok véleményét, ezt még mi honosítottuk meg 10 évvel ezelőtt. Ezzel a gyakorlattal szakított idén a BKK a nagy járatritkítási csomaggal. Tehát itt szerintem vannak olyan gyakorlatok, amiket vissza kell hozni, például a tömegközlekedésben. Nagyobb általánosságban pedig azt gondolom, hogy létre kell hozni azt a digitális ökoszisztémát, amiben a budapestiek véleményét rendszeresen ki lehet kérni, nagy akciók nélkül. Én azt gondolom, hogy jó lenne, ha lenne egy olyan, ha nem is egy applikáció, de egy olyan Budapest applikáció család, mondjuk így, ahol a minden budapestinek van, aki aktív digitálisan van, felhasználó neve, jelszava, azzal kedvezményesen hozzáfér különböző fővárosi közszolgáltatásokhoz, tehát honoráljuk azt, ha valaki budapesti és a lakcímkártyájával kedvezményesen juthat hozzá akár kulturális szolgáltatásokhoz, vagy bármely fővárosi közszolgáltatáshoz, és ezen rendszeren keresztül kikérjük a véleményüket rendszeres időközönként a legfontosabb kérdésekről. Ugyanakkor én azt, ami most zajlik, hogy valójában közpénzből kampányol Karácsony Gergely, ezt semmiképpen nem tartom helyesnek. Azért most az megy, hogy védjük meg Budapestet plakátok rajta a főpolgármester fejében közpénzből mennek kampányidőszakban hirdetésként. Na most az ellenzék szerintem joggal azért kritizálja Rogán Antalt és a propaganda rendszerét a kormányzatnak, hogy közpénzből kampányidőszakban hol népszavazásokat hirdetnek, hol egyéb hasonló dolgok történnek. Most a Városháza pontosan ugyanezt csinálja. Tehát amikor Karácsony Gergely fejét hirdetik a Facebookon, a TikTokon, az Instagramon és a metróban fizikailag, úgyhogy ez egy lakógyűlésnek van álcázva, mintha most éppen kikérnék a budapestiek véleményét, és közben közpénzből kampányolnak. Ma éppen egy olyan hirdetést láttam a Facebookon, ami arról szólt, hogy kivéreztették a Budapestet, és oda volt írva, hogy a hirdetést finanszírozza a fővárosi önkormányzat. Na most ugye azért ez tényleg nehezen komolyan vehető innentől. Tehát én szerintem ez nagyon fontos, hogy ez ne egy rejtett politikai kampány, hanem egy tényleges kikérdezése legyen a budapestieknek. És utolsó sorban még egy dolgot említenék meg, szeretném, hogyha létrehoznánk egy Budapest 024 nevű szolgáltatást, amivel mindenki applikáción keresztül csetüzenetben bejelentheti azt, vagy persze telefonon is, hogyha valamilyen problémát lát a budapesti közszolgáltatásokban.
Félbe kell szakítsalak, mert túl vagyunk a 3 percen.
Hát ahogy eddig. Ugye a fővárosi önkormányzat minden nagyobb döntése előtt, minden stratégiai dokumentum megalakítása előtt nagyon széles és megalapozott részvételi folyamatokat indított el. Ennek nagyon sok formája van. Rengeteg úgynevezett állampolgári tanácsot tartottunk, amely a budapestieket reprezentáló mintán hosszú szakértői beszélgetések után alapoz meg döntéseket, így született a város összes stratégiai dokumentuma. Vannak ügyek, ahol közvetlenül a budapestiek szavazhatnak, éppen jelenleg is zajlik a második budapesti lakógyűlés, amelyben a Rákos rendezőre tervezett beruházás kapcsán, illetve az egészségügyi járóbeteg ellátás államosítása kapcsán kérjük ki a budapestiek véleményét.
Ennek van valamilyen kötőereje?
Hát minket köt egy állásponthoz, és ezt nem becsülném alá ennek a jelentőségét. Illetve van a közösségi költségvetés, tehát a költségvetésünk egy részéről közvetlenül a budapestiek ötletei alapján és a budapestiek szavazatai alapján döntünk. Ennek az összegét szeretnénk növelni a későbbiekben, de nagyon sok nagyon jó projekt a szociális gondoskodástól a városzöldítésig valósult meg ezekből, és szeretnénk ezeket a folyamatokat tovább elmélyíteni. Az is nagyon fontos, hogy a fővárosnak van egy civil egyeztetési jogalkotási rendje, tehát minden olyan előterjesztés, ami a közgyűlés előtt kerül, az átmegy három különböző szakmai civil szervezetek által delegált fórumon, és most a Fővárosi Diák Önkormányzat megalapításával egészítjük ki azt a társadalmi egyeztetési rendet, ahol az idősügyi tanács, a budapesti fővárosi érdekeltségi tanács mellett létrejön a Fővárosi Diák Önkormányzat is.
Vegyük akkor a Rákos Dubaj projektet, amit értek ez alatt, az, hogy arab befektető által luxus negyed a Rákos rendezőn. Három opciót kérdezek, az egyik az, hogy mehet úgy, ahogy van, mehet, de felhőkarcolók nélkül, vagy teljes egészében újra kell gondolni a projektet, melyik lenne az ön álláspontja, és mit tenne a következő ciklusban azért, hogy az legyen, amit ön szeretne?
Hát egyrészt ne az legyen, amit én szeretnék, hanem amit a budapestiek szeretnének, és a kettő között szerintem tartalmilag nincs különbség, de nagyon fontos, hogy egy ilyen típusú beruházás előtt kell egy részvételi folyamatot biztosítani az embereknek, ezt mi meg is megtesszük. Ennek a projektnek az összes elemével én mélységesen nem értek egyet. Nem értek egyet azzal, hogy úgy keresünk beruházót egy projekthez, hogy tovább mondjuk, hogy ki az, és tulajdonképpen egy államközi szerződésnek átszázott módon gyakorlatilag kijátszunk a nemzeti vagyont. Itt egy óriási értékről van szó, tehát vagyon a szempontjából is ez egy borzasztó rossz irány. De a legfontosabb probléma az, hogy mi a funkció. Tehát, bocsánat, Budapestnek nem luxus negyedre van szüksége, amely luxus negyedben egyébként nem budapestiek fognak lakni, hanem olyan európai uniós vízummal rendelkező állampolgárok, akik azért fognak ott luxus lakást vásárolni, hogy ezen keresztül magyar és ezen keresztül európai vízumhoz jussanak. Ez egy nettó vízum bizniszelés. Hát azokra a jogszabályokra, amik azt mondják, hogy a Budapesten, nem tudom, hiszem, 200 millió forint értékű ingatlan vásárlás esetén vízummal az lehet jutni, ez a letelepedési kötvény 2. És az egész projektnek a háttere, a metódusa végtelenül ismerős Belgrádból, ott pontosan ugyanezt történik, gyakorlatilag nem belgrádiak, hanem külföldi beruházók vásárolnak ott lakást. De a legfontosabb, és ez egy Budapest jövőjét alapvetően meghatározó kérdés, Budapest számára egy stratégiai kérdés. Budapesten csökken a népesség, az agglomerációban pedig brutális mértékben nő. Ha ez a folyamat így marad, akkor az egész közép-magyarországi régió egy nagyon nehezen élhető régió fog válni. Nekünk a város politikai stratégiánkat meghatározó dokumentumoknak az egyik legfontosabb célja az, hogy Budapest megőrizze a népesség megtartó erejét, és az a város, ahol régen, mondjuk a rendszerváltáskor 2 millióan laktak, az legyen egy nagyobb lélekszámú város, mint amilyen most. Nem egyszerűen azért, mert szeretnénk nagyobbak lenni, hanem szeretnénk jobbak lenni, és akkor lesz Budapest egy jobban élhető hely, hogyha többen tudnak, akik egyébként is itt dolgoznak, itt is tudnak lakni, nagyon egyszerűen szólva. És ehhez nekünk hasznosítanunk kell azokat a rozsdővezeteket, amelyek közül a Rákos rendező a legfontosabb, de ott van még Külső Ferencváros, Józsefváros, rengeteg rozsdővezet van még Budapesten. Ezeket nekünk lakóvezetekké kell alakítanunk. Nem szabad elhernálnunk külföldi befektető érdekek oltárnál.
Budapesten két dologból van igazán hiány. Az egyik az minőségi zöld felület. Egy lakóra körülbelül 9 négyzetméteren értékes, használható városi zöldnek kellene jutnia. Ma körülbelül 6 négyzetméter jut, tehát ebben egy jelentős lemaradásunk van, mint egy 5 városligetnyi minőségi budapesti park és zöld felület hiányzik Budapestről, a másik pedig a megfizethető lakhatás, nem épül elég lakás, végképp nem épül elég olyan bérlakás, ami valamilyen módon támogatott lenne, akár szolgálati lakásként, akár támogatott bérlakásként hozzáférhető lenne az életkezdő fiataloknak, családalapító fiataloknak, vagy éppen a hiány szakmába munkát vállalni szándékozóknak, legyen szó ápolókról, tanárokról, óvónőkről, BKK dolgozókról. Én ezzel mindenképp szeretnék változtatni, és szerepel is a programomban az, hogy indítsunk el egy szolgálati lakás és bérlakás programot. Rákos rendező adná magát erre, 130 hektáron, ott, ha valahol, ez egy olyan aranytartalék a városnak, hogy ott mindkét funkciót meg lehetne valósítani, elférne a mi korábbi terveink szerint ott egy legalább 25 hektáros városi jelentőségű közpark, ami Rákospalotát, Angyalföldet, Zuglót közvetlenül és tágabb értelemben egész Észak-Pestet ki tudná szolgálni a vasúttörténeti park mellett. Másrésztről több mint 10 000 lakást ott önmagában el lehetne úgy helyezni, hogy ez még nem lenne egy sűrű városnegyed, hanem egy zöld, emberléptékű, jól sétálható, kényelmes városnegyed, lakónegyedként tudna létrejönni. Én szerintem ez lenne helyes. Én főpolgármesterként minden létező fórumon és fronton ezt fogom képviselni, hogy lehetőleg teljes egészében ez legyen Rákos rendező funkciója, vagy minél nagyobb léptékben ez legyen Rákos rendező funkciója. Nekem a legfőbb vitám a Maxi Dubaj tervével éppen ezért, ahogy ezt sokszor leírtam már, funkcionális. Ez egy teljesen példátlan dolog, hogy arab befektetőknek átadjanak mindenféle befolyást és döntési jogot a fölött, hogy milyen város épüljön. Európában nem tudok erre, az Európai Unióban nem tudok erre példát mondani. Az, hogy a város hogy épül, hogy milyen funkciók jönnek létre, ezek igenis a közszféra feladata, hogy a várost megtervezze, kitalálja. Pont a HVG heti lap nemrég egy címlapsztori beszélgetésben Zabaki Gáborral nagyon hosszan beszéltünk erről, hogy hogyan kellene a várostervezés logikáját átalakítani, ez is gondolom nem sokára megjelenik nálatok. Úgyhogy szerintem nagyon fontos az, hogy erről is beszéljünk. Én nem vagyok felhőkarcoló párti, szerintem nincs szükség Budapesten ilyen magas épületekre, mint amiket itt állítólag terveznek, de azt gondolom, hogy legalább ennyire fontos probléma az, hogy funkcionálisan annak kellene épülnie a sűrű városi szövetünkbe, amire szükség van, és nem arra, amire arab befektetőknek szükség van. Szerintem egyébként, ugye az előbb említettem, hogy ezt a lakógyűlést nem tartom egy igazán komoly akciónak így a kampány közepén, ez inkább egy ilyen e-mail címgyűjtő akció, és hivatkozás arra, hogy közpénzből kampányoljon Karácsony Gergely. Én azt gondolom, hogy itt akár a népszavazás lehetőséget is érdemes kinyitni a választások után.
Azzal, hogy alapvetően autofókuszú volt Budapest város szemlélete nagyon sokáig, kialakult egy olyan helyzet, hogy a Rákóczi út egy belvárosi autópálya lett gyakorlatilag, és ehhez hasonlóan, nagyon hasonló módon lepusztult a nagykörút is. Milyen terve van arra, hogy a következő 5 évben ezt a két nagyon fontos útját Budapestnek valahogyan felvirágoztassa?
Nagyon eltérő a kettőnek a helyzete. Szerintem a Rákóczi út és a Kossuth-Lajos utca, tehát végül is az Erzsébet hídtől a keleti pályaudvarig tartó terület az egy sebb hely a városban. Ugye a balkáni jelzőt elhasználtuk, és hát nem is szabadna itt használni, mert ilyen közállapotok már Tiranában sincsenek, mint amik Budapestnek ezen a belső útszakaszain. Bezárt, sorban egymás után bezárt üzletek, betört kirakatok, ott felejtett üres összegrafitizett telefonfülkék, szűk járdák, ahol a elhaladó hetes busz ráfröcsköl a járókelőkre a legkisebb eső után, hiányzó zöld felületek, nincsenek fák, hiányzó zebrák, jellemzik ma ezt az egész területet. Tehát olyan állapotok uralkodnak, amik méltatlanok Budapest belvárosához. Én a programomban ugye 101 pontos programot tettem közzé, az egyetlen részletes főpolgármesteri program jelenleg az, amit én közzé tettem, a másik két jelölt ilyet nem készített. Abban elég alaposan foglalkoztunk a Rákóczi út kérdésével, és benne van az, hogy a következő ciklusban, ugye nem említettem a három legfontosabb között, de ez is ott van az első lépések között, el kell indítani ennek a faltól falig való rendbetételét. Uniós forrásokat is be szeretnénk erre vonni. Szélesebb járdák, fasor, biztonságos kerékpározási lehetőségek és egy támogatási program révén újra nyitó üzletek, ez a víziónk, és szerintem Budapest megérdemli, hogy ne ilyen állapotban legyen a Rákóczi út, mint amiben most van. Hogy még egy példát mondjak, ott az Uránia mozi mellett elképzeli valaki, van az a kis zseb, ahol régen a 8-as busz fordult, az most ott valami parkolóként üzemel, de például ott és hasonló kis helyeken nagyon jó kis teresedéseket lehetne a belvárosban létrehozni, ahol elférne egy kis zöld, egy picit meg lehetne pihenni, nem egy kizárólag autófolyamként működne ez a terület. A nagykörút esetében én azt gondolom, hogy van feladat, de arányaiban kisebb feladat van, ugyanis ott azért a keresztmetszet sokkal kevésbé szűkös, és a járdák azért megfelelően szélesek, a villamos középre van helyezve, egy jó kialakítással közlekedik. Én itt azt gondolom, hogy egyrészt a kerékpársávot kell megcsinálni korrekten, ami egy ilyen félbehagyott félmegoldásként készült el. Lényegében úgy néz ki ma a körút, mint egy ilyen archeológiai lelet, ahol egymásra rakódva ott vannak a különböző évek burkolati elejé az elmúlt évtizedből, és akkor lehet látni azt is, hogy 10 éve milyen forgalmi rend volt, meg 2 éve. Tehát ezt meg kéne csinálni rendesen, és a járdánál pedig az, hogy legyenek ott, ahol régen, nem tudom, virágbolt, meg újságos volt, ott kicsit több zöld legyen a fák között. Ennek szerintem van, erre van szükség, erre van lehetőség, de ez nem egy akkora beruházás. Tehát én azt gondolom, hogy nagyobb beruházásra igazán a Rákóczi úton van szükség. A Nagykörút esetében sokkal inkább olyan kis beavatkozások kellenének a kerületekkel együtt, amik a kiskereskedelem újjáélesztését, egységes portál dizájnt szolgálnak, illetve kitalálják azt, hogy milyen kiskereskedelmi kínálat az, ami megér a Nagykörúton. Én ebben hagyd mondjam pozitív példaként azt, amit a második kerület csinál. Őrsi Gergelyék a Margit negyed programmal újjáélesztették lépésről lépésre a Margit negyed, a második kerületi szakasz kiskereskedelmét. Egy hasonló programra lenne szükség a Nagykörút többi szakaszán is.
A Nagykörúttal kezdjük, azért, mert a Nagykörútnál már a forgalomcsillapítás eszközével megteremtettük a tulajdonképpen a közteret újra felosztásának a jogos igényét, és megvívtuk azokat a társadalmi vitákat, amelyek ezzel kapcsán kellettek. Ezeket nagyon sokan leegyszerűsítették kerékpárút, vagy még egy forgalmi sáv vitára, de ez a Nagykörút jövőjéről szóló vita. Megalapodtunk az érintett 3 kerülettel, a 6., 7., 8. és 9. kerülettel, és szereztünk hozzá európai uniós forrást, tehát tulajdonképpen ebben a partnerségben a következő 5 évben a Nagykörút meg tud újulni. Nem a teljes szakasz, hanem a tulajdonképpen a nyugati tértől a nagyjából a Korvinig tart ez az beruházás. Ennek az az oka, hogy más kapcsolódó beruházásokat be kell még majd várnunk, hiszen a nyugati tér teljes átépítése szintén indokolt lesz. Valószínűleg már ez nem ebben a ciklusban fog megvalósulni. De a lényeg az, hogy a Nagykörúton egy teljes újragondolás lesz újra, és nem csak egyszerűen egy újratervezés, tehát nem csak egy urbanisztikai beavatkozás, hanem egy komplex szemléletű városrehabilitációt szeretnénk csinálni, vállalkozásfejlesztési programmal, zöldítéssel, biztonságosabb mikromobilitási lehetőségekkel, kerékpársával és gyalogos közlekedéssel, teljes körű akadálymentesítéssel, és ami nagyon fontos, egy városkép védelmi programmal, tehát egy egységes portál arculat kialakításával, és egy olyan mikrohitelezési programmal kialakítva, amely visszavonza a vállalkozásokat a Nagykörútra. Tehát ez tulajdonképpen ez a terv, a koncepcióterv elkészült, a kivitel tervek folyamatban vannak, a kerületeken megállapodtunk, és nagyjából szétdobjuk a költségeket egymás között. A Rákóczi út szintén egy történelmi bűn, hogy bevezették ezt a forgalmat a Rákóczi úton keresztül a városba, hogy lebontották a Nemzeti Színházat, tehát az egész egy tényleg egy borzalom. Ennek a felújítása, mivel 2 ilyen nagy keresztmetszet útat egyszerre felújítani, akkor se lehet, hogyha lenne hozzá pénzünk, de ilyen szempontból nem is nagy tragédia, hogy ennek a forrását még nem látom, mert nem lehet a 2 egyszerre megcsinálni. Amit a Rákóczi úton szeretnénk, az egyik az, hogy van egy döntés előkészítési folyamat, amely még nem ért véget, de hamarosan látni fogjuk, hogy vissza lehet-e, vagy a villamos helyett be tudjuk-e hozni a trolikat a Rákóczi tököli tengelyre. Ugye ez Budapest legintenzívebb busz csordája, ami ott megy. Nyilván előbb-utóbb majd a 4-es metró meghosszabbítását is meg kell tenni a városnak, ami jelentős mértékben csökkenti az itteni autóforgalmat. Most azt vizsgáljuk, hogy lehet-e trollisítani tulajdonképpen a mostani buszforgalmat. Amit biztosan kell, ezzel párhuzamosan, hogy be kell hozni középre a buszsávokat, és sokkal több zebrát csinálni. Ez a következő ciklusban meg tud történni. Ezáltal a szegélyeknek a zajterhelése, a gyalogos közlekedésnek a lehetőségei radikálisan javulnak, és utána szerintem még egy forgalmi sáv csökkentéssel, megzöldítéssel lehet a Rákóczi út olyan, amilyennek lennie kellene.
Végül azt hadd kérdezzem meg, hogy Budapest kétségtelenül az ország kulturális fővárosa. Mégis azt látjuk, hogy a színházi élet szenved, az alkotói széna szintén romokban van, és ingyenesen elérhető programokból nagyon kevés van. Mi a terve arra a következő 5 évben, hogy nem csak fenntartható, de hozzáférhető is legyen a kulturális élet Budapesten?
Én azzal vitatkoznék, hogy ingyenes programból nagyon kevés van, ez szerintem egyre több van, és ezek mind önkormányzati programok, de kétségtelen a nagy kép szempontjából nem ez a fő kérdés. Ugye az elmúlt 5 évben mi nagyon sokat tettünk azért, hogy megmentsük a politika nyomás alól a magyarországi kulturális élet bizonyos szegmenseit. ugye vannak olyan fővárosi színházak, amelyeket mi teljes mértékben saját magunk tartunk fönt, és én azt gondolom, most éppen múlt héten egyeztettem a színház igazgatókkal, ez a jövőben is így lesz. Ahol szeretnénk új lehetőséget biztosítani, az az, hogy a filmvilágban kialakult egy, hogy is mondjam, a 3T-ből a megtűr kategóriában egy állami finanszírozástól függetlenül működő nemzetközi forrásokból vagy saját forrásokból működő filmes széna. Ennek mi szeretnénk biztosítani a lehetőséget, és azra tárgyalunk filmes szervezetekkel, hogy újraindítsuk a filmszemlét, illetve hogy legyen Budapesten újra a Nemzetközi Filmfesztivál. Ezt a Budapest Filmen keresztül, tehát az Átmozi hálózatot működtető cégünkön keresztül szeretném megvalósítani. Illetve az elkövetkező hetekben fogunk egyeztetni a független színházi széna kollégáival arról, munkatársaival arról, hogy hogyan tudunk egy transzparens támogatási rendszert csinálni a függetleneknek. Jelenleg a függetleneket, budapesti függetleneket támogató állami kuratóriumba gyakorlatilag a főváros delegált tagokat, ez része volt annak a megállapodásnak, amit a kormánnyal kötöttünk, de ez a kuratórium egyre kevesebb pénzről dönt. Úgyhogy bár a főváros nincs abban a helyzetben, hogy igazi mecénásként megjelenjen a szénában, de keressük annak a lehetőségét, és ezt szerintem heteken belül meg is fogjuk találni, hogy milyen formában tudjuk támogatni ezt a szférát. És ne felejtsük el, hogy amikor kultúráról beszélünk, akkor mindig elfeledkezünk a közművelődésről. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a Budapesti Történeti Múzeum, a Fővárosi Levéltár, a budapesti kulturális életnek olyan meghatározó intézményei, amelyekre nagyon büszkék vagyunk, és amelyek az elmúlt években rengeteget fejlődtek, és a későbbiekben is fognak. A BTM-nek sokkal több nézője volt, mint bármikor korábban. A pandémia után a könyvtár látogatók száma visszaállt, és új fiók könyvtáraink vannak, és a Fővárosi Levéltár pedig nulla állami támogatásból Magyarország legjobb levéltára, éppen most egy fantasztikus holokauszt kutatással összefüggő leletet hoztak nyilvánosságra. Szóval én azt gondolom, hogy mi eddig is, és eztán is nagyon erős partnerei voltunk a független kultúrának, mert ez a lényeg, hogy mi azért egy lépéstávolságot mindig tartunk a kultúrás intézményektől, nem mi mondjuk meg, hogy ott mi történjen, mi biztosítsuk a forrásokat.
Először is szerintem nagyon fontos, hogy megőrizzük Budapest kulturális sokszínűségét, a kulturális intézmények művészeti szabadságát, én emellett maximálisan elkötelezett vagyok. A programomban szerepel több lépés is, ami azt szolgálja, hogy ezt a szektort fejleszteni, a kínálatát bővíteni tudjuk. Egyrésztről a legfontosabb, hogy egy új úgynevezett kultúrkupon bevezetését tartalmazza a program, ami egy 10 000 forintos, szabadon felhasználható utalványként jelenne meg a budapesti lakcímkártyával rendelkezők számára, amit online tennénk hozzáférhetővé, és ami egy ilyen kedvezmény lehetőségként felhasználható lenne színházakban, művészmozikban, állatkertben, gyógyfürdőkben, tehát a budapesti szabadidős és kulturális kínálat hozzáférhetőségét teremtenénk meg mindenki számára. Azt gondolom, hogy ez hozna egy érdeklődés növekedést, ez új lehetőségeket nyitna meg. Aki már egyszer elmegy, az lehet, hogy másodszor, harmadszor is elmegy, sokszor ma azt nehéz elérni, hogy valaki egyszer elmenjen, és aztán megszokja, rászokjon, máskor is keresse ezeket a szolgáltatásokat, ezeket a akár előadásokat, akár szabadidős programokat. Másrészt, amit kiemelnék, hogy szeretnénk az Európai Kulturális Főváros mintájára egy évkulturális kerülete kezdeményezést megvalósítani, ami azt jelenti, hogy minden évben más külső kerület pályázhasson arra, hogy ő legyen az évkulturális kerülete, és akkor oda fókuszáljunk minden erőforrást, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk most legutóbb Veszprém megkapta ezt EU-s szinten, ha mondjuk éppen, nem tudom, Pest Erzsébet nyeri meg, akkor érjük azt el, hogy ott legyenek nyári fesztiválok, legyenek színházi előadások, legyen köztéri művészet, műalkotásoknak a kihelyezése, ami külső kerületekben sokszor 30-40 éve nem került ki érdemi új köztéri műalkotás. Rakjuk rendbe, hogyha nincs rendben a helyi fővárosi Szabó Ervin könyvtárnak a tagkönyvtárát. Tehát, hogy irányítsunk oda minden kulturális erőforrást és figyelmet a kerülettel együttműködésben, és akkor hát, ha ezzel el lehet azt érni, hogy a külső kerületeinkben is sokkal szélesebb kulturális kínálat maradjon meg, és közösségépítés is történjen. Szerintem ez nagyon fontos. És végül még, amit kiemelnék, az a Teret a kultúrának programunk. Én nagyon pozitívnak tartom azt, ami a Jurányiban történik, ahol ugye egy felhagyott budapesti iskolaépületben működik egy összművészeti alkotóközpont és független színházi társulatoknak is ez helyet ad. Szerintem szükség lenne arra, hogy más fővárosi használaton kívüli épületeket, akár közterületeket is művészeti célra hasznosítsunk, és lehetőséget adjunk akár független színházi társulatoknak, akár más művészeti ágak képviselőinek, hogy ott kipróbálják saját magukat, közönséget építsenek, saját lábukra álljanak. Én nagyon szeretném, hogy ilyen programokat tudjunk még indítani. Nyilván vannak olyan helyek, amik 12 hónaposak, tehát téli-nyári üzemre alkalmasak, és egyébként bőven van olyan közterülete is a városnak, amiket nyilván jobb időben lehetne használni kulturális célra. Nagyon szeretnénk ilyen szempontból bővíteni a kínálatot és a lehetőségeket a művészek számára, és minél inkább kivinni a kulturális kínálatát a városnak a külső kerületekbe is, hiszen az egész programomnak az egy alapvetése, hogy a körúton túli Budapesttel intenzívebben foglalkozni kell.
Ez volt tehát a Virtuális Vita Karácsony Gergely és Vitézi Dávid között. Természetesen, hogyha a következő hetekben sikerülne bepótolni az interjút Szentkirály Alexandrával, azt is meg fogjuk mutatni itt a HVG YouTube csatornáján. Mindenesetre iratkozzatok fel a HVG podcastokra, vagy itt a YouTube csatornánkra, hogy ne maradjatok le egyetlen műsorunkról sem. Egyébként pedig minden héten találkozunk a szavazófülkében. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra, viszontlátásra.